az első könyvet arról írtam, Teofíruson, amit Jézus tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük és beszél az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, kijelentette nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ki pedig nem sok idő múlva Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem rátok tartozik, hogy megtudjatok olyan időpontokat vagy alkalmakat, amelyeket az Atya a maga kizárólagos hatalmával állapított meg. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondotta, szemük láttára fölemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazaértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon, a Zelóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Kedves testvérek, ebből a részből most két szót emelek ki, a két legrövidebb szót, és az lesz a tengelye az egész gondolatmenetennek. Ez a két szó összesen három betűben van. Ő él. Ez legyen most az elmélkedésünk középpontjában. Szenvedése után a sok bizonyítékkal meg is mutatta a tanítványainak, hogy ő él. Jézus Krisztus él. Ő él. Nagy péntek előtt is élt, sőt, hitünk szerint már karácsony előtt is élt, a világ teremtése előtt is már élt, ő élt és él. És húsvét után is él, és áldozó sütörtök után is él, és pünkösd után is él, és mindaz örökké valóságig. Ő él. Hallatlan gazdagság van ebben a három betűből álló két szóban. Ezt igazán nem nehéz megtanulni, annál több nyereséget visz magával, aki ismételgeti újra meg újra életében ezt a két szót, hogy ő él. Ez meg ez történik a világon, de ez mind nem változtat azon, hogy ő él, viszont az, hogy ő él, az megváltoztatja körülöttem a dolgokat, és még inkább bennem. Tehát töltsön el minket, mielőtt a részletekbe mennénk, töltsön el minket ez az öröm, hogy ő él. Jézus Krisztus él. Él, és ennek a nagy egésznek a jegyében kell elgondolkoznunk, hogy mi is történt áldozó csütörtökön a mennybe menetel napján. Először is azt az egyszerű bibliai adatot mondom el néktek, testvérek, hogy Lukács az, aki rendezte a dolgokat valamiféle kronológiai rendbe, és ezért ő az egyetlen, aki arról beszél, hogy föltámadása után 40 napig itt volt valami módon, nem úgy, mint régen, és nem úgy, mint áldozócsütörtök után, valami különös szemináriumot tartott az övéinek, tanítást adott az övéinek, hogy most más világ következik, tehát ne legyen olyan durva, olyan megrendítő, olyan felfoghatatlan az átmenet az egyikből a másikba. Tudnék, amikor Pest szerint itt volt, és lehetett érinteni, leborulni, előtte Keblére borulni, és a pünkösd utáni Krisztus, aki láthatatlan, akihez lehet fohászkodni, akinek a jelenlétét, a létét lehet megtapasztalni. De a kettő nagyon élesen feszül egymásnak, ez a kétféle létmód, ez a megtapasztalás. És ezek az emberek egyszerű emberek voltak, akik az érzékeikkel tapintották, észlelték ezt a világot. Kellett egy ilyen átmeneti idő, 40 nap. Lukács, mondom, így rakja időrendbe a dolgokat. 40 napig megjelent, eltűnt, de valahol itt volt a közelükben. Mindig lehetett remélni, hogy holnap is, jövő héten is megjelenik még itt közöttünk. És aztán elkövetkezett az az idő, amikor elbúcsúzott tőlük, és többé ilyen módon nem jelent meg. Ez Lukácsnak a kronológiája, és nekem az a föltételezésem, hogy ez nem feltétlenül 39 plusz 1 napot jelent, vagy 41 mínusz 1 napot jelent. Ez a 40 ugyancsak szimbolikus szám, jelképes szám, mint ahogy a 40 napi bőjt, vagy a 40 éves pusztai vándorlás ügyjában elég sokszor előfordul a 40-es szám, és általában jelképes értelme van, elképzelhető, hogy itt is azt jelenti ezt, hogy egy bizonyos ideig, szükséges ideig, Istentől rendelt ideig, még itt-ott megjelent, eltűnt, megjelent Jézus, ezzel képezte az átmenetet, afelé az új világ felé, amikor nem jelenik meg, és mégis jelen van. Tehát ennek az átmeneti korszaknak a végén történt a mennybe menetel, és ennek a jegyében szemléljük ezt is, hogy ő él. Ő él, mondom, nagypéntek előtt, testi formában, húsvét és e nap között valami különös újfajta módon élt, és ez után is, a mennybe menetel után is élt. Azt remélem, hogy nem kell ebben a kis gyülekezetben részletezni azt, hogy ez a mennybe menetel, ez annak a kornak a nyelvén elmondott vallomás volt, és minden részlete jelképes ennek is, amit a 40 nap. Úgy jelképes az is, hogy fölfele emelkedett, fölemeltetett, fölvitetett, aztán, hogy felhőt akarta, a fölfelé, az ég, a felhő, ezek mind jelképes fogalmak a Bibliában, és azt jelenti igazából, hogy a földi létből a mennyei dicsőségbe ment, és így mondok most erről, a eseményről, de inkább a három alapvető betűről, hogy ő él, négy gondolatot, most kivételesen nem három, négy gondolatot mondok, és elkezdem mindjárt ezzel az elsővel, hogy ez a mennybe menetel, tehát azt jelenti, ha lefosztjuk róla ezeket a képeket, ezeket a jelképeket, azt jelenti, hogy valami megváltozott, ez első gondolat. Valami megváltozott, de az nem változott meg, hogy ő él. azon belül, hogy ő él, 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 és élni fog, azon belül mégis valami megváltozott. És ezt a változást ünnepeljük ezen a napon. A lényeg itt az, testvéreim, hogy Jézus nem az egyik helyről ment egy másik helyre, hanem az egyik állapotból változott fel egy másik állapotba. A mennybe menetelnek ez a képe azt jelképezi, hogy változás történt, nem helyváltozás, hanem a létmódnak a megváltozása. Innen kezdve másként érvényes az, hogy ő él. Tehát azon belül, hogy ő él, vannak különböző felvonások, vagy fejezetek, vagy szakaszok Jézus örökké valóságában. Örökké valóságra nézve érvényes az, hogy ő él, és ennek különböző szakaszai, változatai voltak, és ezen a napon egy változás történt, de mondom, próbáljuk elvonatkozni a lokális gondolkozástól, hogy innen föl, és az esszenciális gondolkodásra térjünk át, hogy tudnék más módon, egyik létezési módból egy másik létezési módba ment át, végső módon levetkezte a testiséget, amelyben újra meg újra még mindig megjelent, és innen kezdve érvényes az, amit Pál úgy mondott, hogy az Úr pedig a lélek, és az Úrnak lelke, az a szabadság. Az Úr pedig a lélek, Pál egyenlőség jelentett az Úr és a lélek közé, és itt történt az a változás, hogy a názáreti Jézus elváltozott oda, hogy az Úr pedig a lélek. Tehát nem helyváltozás, változtatás történt, hanem egyik állapotból a másikba, de ismét mondom, ezen a három betűn belül, hogy ő él. És már előre jelezte azt, hogy ez nagyon jó dolog, jó lett a tanítványok bizonyára szomorkodva, vették ezt tudomást, hogy többé nincs, már ennyi sincs, hogy zárt ajtókon áll, ezt csak váratlan megjelent, már ennyi sincs, ezt ők bizonyára szomorúan vették tudomást, hogy de igaza volt Jézusnak, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, jobb nektek, mert közelebb leszek hozzátok, amikor eltávolodok tőletek. Érzékeitekkel felszínesen érzékeltetek engem, és mostantól kezdve érzékeitektől, tapintásatoktól, hallás-látás, ezektől az érzékelésektől függetlenül élitek át az én jelenlétemet. Nagyon érdekes, hogy bizonyos teológusok arról elmélkednek, hogy az akkori kórnak a nyelvén írt, beszélt Lukács evangélista, aki írt ezt a könyvet is. Hát annak a kórnak a nyelve, a gondolkodásvilága tényleg ez volt, és nem is egyedül Jézusról jegyezték, hogy fölment a mennybe, hanem amint már egy bibliaiskolán említettem, a nagy emberek általában mennybe mentek. Ez az Ószövetségben Énok és Illés is elragadhatott és mennybe. A pogány világ is ismert ezt, Augustus császár is mennybe ment a római történetírók szerint, és még egyéb nagy emberek is. Tehát a lényeg az, hogy annak a kornak a nyelvén mondott el Lukács valamit, hogy ő él, és mostantól kezdve másképp él. Mondom, az egyik teológus nagyon szellemesen mondja, hogy ha ezt a mai világ gondolkodásával ültetjük át ezt a valóságot, hogy a mennybe menetel módján mondta el Lukács, hogy ő él más módon, mint eddig. Ha a mai gondolkodásunk kategóriáiban mondjuk el ugyanezt, akkor azt kell mondani, hogy Jézus Krisztus nem is a mennyekben van, a magasságban van, hanem a mélységben van. A mélységben, a létezésnek van felszíne,
a názáreti Jézust a létezés felszínén lehetett tapintani, hallani. Ebből a felszínes köztünk létből a mélységben való létezésbe, vagy a másik szót így lehetne használni, a mögöttesbe ment vissza Jézus. Az innensőből, az itteniből, a tapinthatóból a mögöttesbe, a felszínesből a mélységbe. Ugyanazt mondjuk azt mondjuk, hogy a mélységbe, és azt mondjuk, hogy a magasságba. De mind a kettő szellemi fogalom igazában, és akinek van füle a hallása, az tudja, hogy azt, hogy a mennyben, az pontosan azt jelenti, hogy a mélységben. Létemnek a felszínéről, felszínéből lejjebb húzódik Jézus, lejjebb húzódik az én bennem lévő mennyei, szellemi világba, és a mélységben van. Na, tehát ez az első gondolat, testvéreim, hogy megváltozott valami, nem az változott meg, hogy ő él, hanem a létének a módja, magasabb rendű létmódra, szellemi létmódba változott el az ő élete. Eltávozott, hogy közelebb lehessen hozzánk. És úgy valljuk az apostoli vallásban, hogy felméne mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján. Ül a Atyaistennek jobbján. A második gondolatot ehhez szűzöm. Tényleg a Ószövetség sok helyen, Kolossé levél, Efézusi levélben szól erről a Krisztus megdicsőléséről, és arról, hogy az Atyának a jobbján ül. Hát ez is csupa jelképe, ez az, hogy trónus, meg hogy fönn, meg hogy a jobbján a nagy vezéreknek, császároknak, királyoknak, fáraóknak a jobbján ülni, az azt jelenti, hogy a másodiknak lenni, a uralkodó tej hatalmával rendelkezni, tehát ezek is szellemi valóságok. Jézus Krisztus az Atyával egy valóságra, egy hatalomra, egy gondolatra, egységbe került vissza, ül, és ez, hogy ül, ez jelent valami masszív stabilitást, megbízhatóságot, állandóságot, álhatatosságot. Ott ül, mozdíthatatlanul. Ez van az Újszövetség sok levelében, iratában. Annál meglepőbb az, hogy van egy hely, ahol azt olvassuk, hogy nem ül, hanem áll. Egy helyen érdekes módon azt olvassuk, hogy az Atya jobbján áll Jézus. És ez az a jelenet, amikor megkövezik István vértanút, és halála előtt látja, megnézeget, és látja Jézus Krisztus állani az Atya jobbján áll. Hát gondolhatják a testvéreim, hogy a teológusok számára csemege ez a különbség. Itt lehet gondolkozni, hogy van ennek jelentősége, hogy általában ül, és egyetlen helyen áll. Mi a jelentősége ennek? Érted, hogy évszázadokon át ezen sokat töprengtek a teológusok, és végül is eljutottak egy olyan eredményre, mert nekem roppantul tetszik. Senki nem tudja garantálni, bizonyítani, hogy ez így igaz, de nekem rendkívül módon tetszik, mert az evangélium levegőjét érzem ebből. Tűnik azt mondják ezek az exegéták, hogy amikor István nem ülni látta, hanem állni látta, akkor ebben ő valami olyasmit élt át, hogy az, aki általában ül az Atya jobbján, amikor látta az ő szolgájának a halálos szenvedését, Mártír halálát, akkor fölállt, hogy jöjjön és segítségére siessen. Ha tudunk jelképesen gondolkodni, akkor megértjük ezt, hogy milyen hallatlan nagy evangélium van ebben. István nem azt látta, hogy ül, hanem azt élt át, hogy fölállt Jézus, és az ő szellemével, szent lelkével jött, és segítette Istvánt meghalni. Tehát mondom, ez egy különös gondolat. Ül, ez a hitvallás, az Atyaisten jobbján ül, és a nagy gyötrelemben, a vértanúságban valaki állja, hogy nem, fölemelkedik, föláll, és jön, és segítségére siet a vértanúk szolgájának. A harmadik gondolat az, testvéreim, hogy ő él, és ebből azt következik, és az a tapasztalásunk, hogy úgy él, hogy éltet. Jézus él oly módon, hogy minket, az ő szolgáit éltet. És éppen ezért ment föl a mennyekbe, hogy nagyon közel lehessen, hogy egészen mélyen belülről éltessen, éltethessen minket. Jézus él, és engem éltet. Eltűnt ebből a világból, és vissza akar jönni ebbe a világba benned, benned. Az Anyaszent Egyházban, a gyülekezetben, a hívő testvérekben, az új inkarnációban, az új megtestesülésben. Jézus éltet. Bennünk akar visszajönni a mi életünkben, ami Krisztus hasonlatosságára elváltozó, folyamatosan és egyre inkább elváltozó életünkben jön vissza ebbe a világba. Él és éltet minket. Az bizonyítja azt, hogy ő él, hogy engem éltet. Egyébként filozofálás az egész, teologizálás az egész, ha átélem a hétköznapjaimban, hogy ő élte, megvilágosít. Olyan világosságot kapok, ami nem tőled való. Olyan erőt kapok, ami nem terít neked. Olyan türelmet, megbocsátást, reménységet élek át, amiről tudom, hogy ez nem e világból való, ez nem az én szívemből való, nem a tudományomból, teológiából való. Ő éltet engem. Minél erősebben élem át azt, hogy éltet, természetesen annál bizonyosabb az alapvető hitvallásom, hogy ő él. És az utolsó gondolat, a negyedik gondolat, ha az egész Krisztus történetet most áttekintjük, és benne az Isten kinyilatkoztatását vesszük gyönyörűséggel szívünkre, akkor egy ilyen különös hármasságot élünk át. Az Isten adta Krisztust, Jézust ennek a világnak, aztán elvette, kivette ebből a világból, és magasabb szinten visszaadta ennek a világnak. Úgy tűnik, hogy ez az Isten cselekedeteinek a szerkezete. Így szokott cselekedni Isten. Ad valamit, aztán elveszi, hogy magasabb szinten visszaadja. Adta a názáreti Jézus, elvette, és a Szentlélekben ugyanazt a Krisztust visszaadta magasabb szinten az embereknek. Ezt is gondolom átéltük életünknek az örömeiben, veszteségeiben. Elveszítünk, és magasabb szinten visszakapunk valamit, valakit. Isten cselekvésének van egy ilyen rejtett, rejtelmes, kegyelmes törvénye. Adja, elveszi, visszaadja. Izsákot adja Ábrahámnak, aztán visszakéri, és visszaadja, és amikor visszaadja, Izsák egészen más már, mint amikor volt a nagy próbatétel előtt. És Jézus Krisztus föltámadásában és szűkös után úgy más, közelebb van, hatalmasabb, dicsőségesebb számunkra, mint volt. De testvérek, ha ez igaz, akkor csak azt kell még ehhez hozzámondani, hogy ecce homo, íme az ember. Jézus Krisztusban nem csak az Istent lehet szemlélni, őt is lehet, aki engem látott, az látja az Atyát. De Jézus Krisztusban az embert is lehet szemlélni, mint ahogy Pilátus isteni kinyilatkoztatást mondott, amikor azt mondotta, hogy ecce homo. Az ember rész ábrázolódik ki Jézusban, ő él. Én élek, és ti is élni fogtok, mondja Jézus, és ez így igaz. Azért élünk mi, mert ő él, az ő életéből élünk, ő éltet minket. Na de ha az így van, akkor a mi életünknek a szerkezete is olyanféle, mint az övé. Az Isten adta nekünk az életet, aztán elveszi a halálban az életet, és magasabb szinten folytatja, visszaadja az életet. Számomra nagy öröm volt ennek az egyszerű igazságnak a fölismerése. amiként Jézust adta, visszavette, magasabb szinten újra ajándékozta, nekem is az életet adta, anyámtól, apámtól vettem, atyáinktól hiába való életünket örököltük, vettük, aztán egyszer csak elveti Isten. Ez nem ez az ő utolsó cselekedete, hogy elveti. Elveti, hogy adhassa magasabb szinten. Ecce homo Jézusnak ez az eltávozás, az áldozó csütörtöki változás, ez legyen számunkra hatalmas reménység. Ezen nem változtathat semmi, hogy ő él. És testvérem, ezt át kellene mindenkinek élni nagyon mélyen, hogy azon se lehet változtatni, hogy én élek. Ezen nem lehet változtatni, mert Isten akarta, hogy éljek, akarja, hogy éljek, és munkálni fogja, hogy éljek. A halál nem végső valóság, hanem lehetőség arra, hogy az én életem magasabb szintre emelkedjék, és úgy folytatódjék. A názáreti Jézus magasabb szinten van közöttünk, úgy, mint Szentlélek. Ő él. Ezt a három betűt vigyük magunkkal, és gondoljuk tovább. Én élek, és ti is élni fogtok. Én vagyok a feltámadás és az élet. Ő neki élete volt önmagában. Az ember létnek a kiteljesedése, amikor eljutunk oda, hogy életünk van önmagunkban. Isteni életünk van önmagunkban. Csöndesedjünk el, imádkozzunk.